Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen.
A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Jöjjetek, imádkozzunk! Mennyei Atyánk, csodálatos Istenünk, amint vagyunk, úgy jövünk eléd. Hogyan máshogyan tehetnénk? Mi mást hozhatnánk eléd, mint azt, amik vagyunk. Minden önmegjátszás nélkül, minden színjáték nélkül, szerep nélkül, úgy, ahogyan vagyunk, úgy jövünk most eléd. A bűneinkkel, mindazzal, amivel megbántottunk téged, vagy fele barátainkat, gyakran önmagunkat, amint vagyunk, úgy jövünk. Mit hozhatnánk eléd, mivel léphetnénk eléd, mivel magasztalhatnánk téged, ha nem a neveddel, azzal, hogy te elfogadsz bennünket kegyelmed által, Jézusért. A Jézus nevében lépünk eléd, önmagunkat hozva, a bűneinket hozva, és téged magasztalunk, a te nevedet áldjuk, a te nevedet emeljük fel. Kérünk, hogy áld meg most úgy a rád figyelésünket, hogy miközben magunkat hozzuk, más emberként lépjünk tovább ebből a találkozásból. Egyben magasztalunk is azért, hogy a veled való találkozásban, amikor egy szent, egy tökéletes Isten találkozik a bűnös emberrel velünk, mindig másként lépünk tovább, mert a te szavad, a jelenléted megváltoztat, megérint, átformál minket. Így könyörgünk, hogy igéddel, lelked erejével formáld a figyelmünket, gondolkodásmódunkat, hogy amint jövünk, amint vagyunk, úgy jövünk eléd, de úgy menjünk el, ahogyan te elküldesz minket. Így könyörgünk, légy velünk most is, ahogyan meg is ígérted Jézusért. Amen. Testvéreim, Isten szavát Lukács evangéliumából olvasom, Lukács evangéliuma 18-as részéből, a rész 9-es versétől a 14-es verséig tartó szakaszból. Amíg Isten igéjét olvasom és magyarázom, kérem a gyülekezet foglaljon a helyet. Így szól hozzánk Isten szava Lukács evangéliuma 18-as részéből, a 18-as rész 9-es versétől a 14-es verséig tartó szakaszból. Figyelmes szívvel hallgassuk. Némely elbizakodott embernek, aki igaznak tartotta magát, a többieket pedig lenézte, ezt a példázatot mondta. Két ember ment fel a templomba imádkozni. Az egyik farizeus, a másik vámszedő. A farizeus megállt, és így imádkozott magában. Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, rabló, gonosz, parázna, vagy mint ez a vámszedő is. Böjtölök kétszer egy héten, tizedet adok mindenből, amit szerzek. A vámszedő pedig távol állva még szemét sem akarta az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt. Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek. Mondom nektek, az megigazulva ment haza, nem úgy, mint amaz. Mert mindenki, aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet! Nagyon szeretem, ahogyan Jézus tanítja a hallgatóságát, számos olyan példával szemlélteti a bonyolult és nehéz Istenről szóló tanításokat, amelyek mindennapiak voltak a hallgatóság életében. A lehető legegyszerűbb helyzeteket hozza példának is, egy ilyen egyszerű helyzetről van szó itt is. Két hétköznapi emberről, egy az akkori korban hétköznapi helyzetben, ebben a történetben egy vámszedőről és egy farizeusról hallunk. Ez a két ember felmegy a templomba imádkozni. Az a kecskeméti gyülekezet nagyon sok időt tölt a templomban, és ez nekem nagyon tetszik. Felfedeztem, hogy bár nem vagyok sok ideje Kecskeméten, de ehhez képest én is nagyon otthonosan mozgom ebben a templomban, ami jelzi azt, hogy milyen sok időt töltünk itt. De gondoljuk el azt, hogy az ókori zsidóság életében még ennél is sokkal-sokkal több időt töltöttek az emberek a templomban. Sokat jártak oda imádkozni. Sok más dolgot is tettek a templomban, ismerjük Jézus történetét, amikor kiűzi onnan a pénzváltókat és a galambárusokat. A templom egy központi helye volt a korabeli zsidóság életének, sok időt töltöttek a templomban, és sok időt töltöttek imádkozással is a templomban. Ebben is egy egészen hétköznapi jelenet az, ami elég tárul Jézus példázatában. Két olyan ember, akivel minden nap találkozhatott, egy korabeli zsidó ember, és egy olyan helyzet, ami minden nap megtörténik. Abban különös mégis Jézus példája, hogy ezt a két embert egy történetbe hozza össze, és ezt ebben az egy történetben mutat rá azáltal, hogy ez a két ember ebben az egy történetben van valamire, ami Istenről szól, és arról, ahogyan mi Istenhez viszonyulunk. Ez a két ember imádkozni megy a templomba. Kicsit időzzünk el ennél a megállapításnál. Ketten mentek fel imádkozni a templomba. A két ember különböző módon megy fel imádkozni. Abból kifolyólag, hogy két különböző emberről van szó, a farizeus tökéletesen megszemélyesítette a Jézus korában azt az embert, aki erkölcsös volt, komolyan vette a vallásosságát, aki mondhatjuk azt, hogy egyfajta tökéletességgel élte az életét, mindenre odafigyelt, a részletekre is. Még a kaporból is tizedet adok, ezt mondja egyik helyen egy farizeus. Ez az egyik ember, a másik ember pedig egy vámszedő, aki a megvetett, talán ezt mondanánk ma, hogy a gerinctelen, az áruló képét tárja a hallgatóság elé, az átlag zsidó ember megvetette a vámszedőket. Arra számítanánk, hogy Jézus azt mondja, hogy úgy kell imádkozni menni, ahogyan ez a farizeus meg imádkozni, és elmarasztalja a vámszedőt. De nem ez történik. És az üzenet sem ez. Ennél egy kicsit tovább szeretnék lépni. Hosszú idő kellett nekem is ahhoz, hogy megértsem, hogy itt nem erről a két szereplő van szó. Mert bár Jézus azt mondja, hogy a farizeusok imádsága, amikor azt mondják, hogy én milyen jó vagyok, az nem tetszik Istennek, de ez nem jelenti azt, hogy a vámszedő bűnössége az, ami tetszik Istennek. Hajlamosak vagyunk a jézusi példákat úgy értelmezni, hogy a szegények jobbak, mint a gazdagok. A bűnösök jobbak, mint a farizeusok. De itt nem erről van szó. Jézus nem erre akar bennünket tanítani. Onnan tudjuk ezt meg, hogy ennek a történetnek is van egy kerete. Két ember megy fel imádkozni, az imádság áll a középpontban, hogy az imádságunkkal hogyan lépünk Isten elé, mit nevezünk mi imádásnak és imádságnak, magasztalásnak, és hogy tulajdonképpen mi az, ami valóban az Isten magasztalása. A helyzetet, van egy apropó, Jézus mindig valamire válaszol, ezért érdemes elolvasni a példázatoknak az első mondatát, ahol megfogalmazza a Szentíró, hogy milyen helyzetben hangzik el ez a példa. Ezt olvassuk a legelején, némely elbizakodott embernek, aki igaznak tartotta magát, a többieket pedig lenézte, ezt a példázatot mondta. Tehát arról van szó, hogy azoknak szól a példázat, akik elbizakodottak, és akik lenézik a többieket. És bár itt arról van szó, hogy azt mondja a farizeus, hogy köszönöm Uram, hogy nem vagyok olyan gonosz, mint a többiek, a többi ember, köszönöm, hogy én jó vagyok, mi ketten jók vagyunk, és köszönöm, hogy nem vagyok olyan, mint az a farizeus, az a vámszedő. És a vámszedő pedig azt mondja, hogy szemét lesütve fel sem emeli a tekintetét, mellét veri, ami az önmegalázásnak a jele volt, a bűnbánat jele. Istenem, légy irgalmas nekem bűnösnek. De ez a történet így is elhangozhatna, mint ahogyan ebben a világban manapság nagyon sokan gondolják is. Amikor a vámszedő úgy imádkozik, hogy Uram, köszönöm, hogy nem vagyok olyan, mint sokan az egyházban, köszönöm, hogy nem vagyok olyan képmutató, mint ez a farizeus itt. Mert mindjárt rádöbbenünk arra, hogy a történetben valahol máshol van az üzenet, nem a vámszedő bűnössége az, ami miatt Isten elfogadja az imádságát, hanem a bűnbánata. Az, hogy ez a vámszedő úgy megy oda Istenhez, hogy Istenem, én bűnös vagyok, bocsáss meg nekem, bocsáss meg a bűneimet. Nem elbizakodottan, és nem lenézve a farizeust a talán nyilvánvaló képmutatásáért. Tehát a magasztalásunk, Isten magasztalása a bűnbánattal kezdődik. Bármilyen furcsa, a dicsőítés, a magasztalás eléggé központi helyet foglal el az egyházban. Talán alapvetően arra gondolnánk, hogy a szép éneklésekkel kezdődik, de ez a kibontakozása a magasztalásnak. A magasztalás, Isten magasztalása, a dicsőítése azzal kezdődik, hogy felismerem, hogy én, aki bűnös vagyok, Isten által mégis elfogadott lehetek. Elfogad engem Isten. Elfogad a bűnösségem ellenére, megbocsátja a bűneimet, oda léphetek elé ezzel az imádsággal, ezzel a felütéssel, ezzel a felhanggal, hogy légy irgalmas nekem, bűnösnek. Amikor amint vagyok, sok bűn alatt, úgy jövök halva hívó hangodat, így jövök eléd Istenem. Ez a magasztalás kezdete. És meglepő módon ez a felolvasott rész épp a magasztalással folytatódik. Csak egy másik összefüggésben. Aki megalázza magát, az felmagasztaltatik. De aki magát felmagasztalja, az megaláztatik. Ez azt jelenti, hogy egymásnak feszül az önmagam felmagasztalása és Isten magasztalása. Vagy magamat magasztalom, vagy Isten magasztalom. Vagy azt mondom, hogy köszönöm Uram, hogy én ilyen jó vagyok, nem vagyok olyan, mint a többi ember, rabló, gonosz, parázna, vagy mint ez a vámszedő is. Vagy pedig azt mondom, hogy köszönöm Istenem, hogy bár olyan bűneim is lehetnek, amelyekről én nem is tudok, pusztán az a gondolat, hogy a fejemben megfordul, hogy én jó lehetek előtted, már ez is önmagában véve bűn, te mégis elfogadsz engem, mégis szeretsz. Ebből a felismerésből fakad a dicsőítés, a magasztalás. Testvéreim, valljuk meg, nincs értelme Isten magasztalni, hogyha azt mondjuk, hogy nincsenek bűneink. Hogyha azt mondjuk, mint ez a farizeus, hogy köszönöm, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember. Nincs miért magasztalni Istent. Istent a bűnösök magasztalják. Mert Isten nem gyönyörködik a bűnös ember halálában. Mert azt szeretné, hogy a bűnös ember megtérjen és éljen. A bűneink felismerésével kezdődik a magasztalás, és azzal a felismeréssel, hogy Isten nem ítélettel jön felénk, nem ítélettel toppan az életünkbe, és nem a fejünkre olvassa a bűneinket, hanem azt mondja, hogy van bocsánat a bűneidre. Jézus, az én fiam, érted halt meg, érted jött el ebbe a világba, érted lett emberré, mindenben hasonlóvá hozzád, hozzám, kivéve a bűnt. A bűnbocsánat megtapasztalásából fakad a magasztalás. Amikor megértem, hogy a szent, a bűntelen, a tökéletes Isten az ő bűntelen fiát adta értem, hogy én a bűnös közösségben lehessek vele. Hogy visszatérhessek hozzá a távolból, hogy ez a tökéletes Isten, ez a bűntelen Isten elfogad engem azzal a bűnösségemmel, amiben talán fel sem tudom ismerni, hogy mi az én bűnösségem. Aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Vagy Istent dicsőítem, vagy Istent magasztalom, vagy saját magamat. Vagy úgy lépek oda Isten elé, hogy Istenem, bocsáss meg nékem bűnösnek, legyek akár vámszedő, akár farizeus, vagy pedig úgy lépek oda, hogy köszönöm Istenem, hogy nem vagyok olyan, mint az a másik. Nem vagyok olyan, mint az a farizeus, nem vagyok olyan, mint az a vámszedő, és sorolhatnánk a különböző megnevezések mögött meghúzódó nyilvánvaló bűnöket. Mert bűnei mindenkinek vannak. De nekem is. És Isten arra szólít ebben a történetben, ebben a példában, hogy a kérdés nem az, hogy a másiknak milyen bűnei vannak. Nem az a kérdés, hogy van-e nálam bűnösebb ember. A kérdés az, hogy én hogyan lépek a templomba. Ketten mentek fel imádkozni. A kérdés az, hogy én milyen imádsággal lépek Isten elé. Magamat magasztalom-e fel, és azt mondom, hogy köszönöm Uram, hogy ilyen jó vagyok, vagy pedig Isten magasztalom, aki elfogad engem, annak ellenére, hogy nem vagyok jó. Jézusért fogad el. Hogyan megyek a templomba? Önmagamat felmagasztalva, vagy Isten magasztalva? Mert a kettő nem történhet egyszerre. Ezért kezdődik a magasztalás, a dicsőítés azzal a felismeréssel, hogy egy bűntelen Istent magasztalok, aki elfogad engem bűneim ellenére. Ez a bűntelen Isten a bűntelen fiát áldozta értem, hogy én, a bűnös, nála lehessek otthon, hogy örök életem lehessen, hogy új életem lehessen, hogy egy megváltozott életem lehessen. Hogy abból az önfelmagasztalásból, ami egyébként egy rettenetesen rossz élethelyzet, egy gondolkodásmód, szabaddá válhassak arra, hogy Isten magasztaljam. Az önfelmagasztalásnak a fogságában lenni azt is jelenti, hogy képtelen vagyok elismerni a másoknak a kiválóságát, azt, ami a másikban jó, a teljesítményét. Nem lehet jó más, és Isten sem. És arra szólít Jézus, hogy alázzuk meg magunkat. Mert amikor valakit magasztalunk, akkor megalázzuk magunkat. Amikor megdicsérünk valakit, akkor is a háttérbe kell szorítanunk a saját büszkeségünket. Amikor elismerem, hogy valaki valamiben tehetségesebb, hogy ezt nagyszerűen megoldottad. Milyen tehetséges vagy. Milyen ügyesen megoldottad ezt a dolgot. Mennyire nehéz kimondani ezt. Mennyire nehéz elismerni azt, ami a másikban jó. Önmegalázást igényel, megalázni magamat. Amikor Isten elé lépünk a magasztalásunkkal, akkor is meg kell magunkat alázni. A háttérbe szorítani, és azt mondani, amit ez a vámszedő is mond. Istenem, légy irgalmas nékem bűnösnek, még akkor is, ha nem tudom, hogy milyen bűnök azok, amelyeket meg kellene vallanom. Segíts, hogy felismerjem őket, hogy hadd lehessek szabad abban, hogy téged magasztallak. Hadd lehessek szabad a dicsőítésben abban, hogy a te nevedet emelem föl. Téged dicsőítelek és magasztallak, téged, aki bűntelen vagy, aki engem elfogadsz bűneim ellenére is, aki szabaddá teszel engem a bűneimtől, a bűneimből, annak minden negatív hozadékától, ami az életemben benne van. Amikor Isten elé lépünk a magasztalásunkkal, az imádságunkkal, akkor mindig ezzel a bűnvallással kezdődjön a magasztalásunk, amit ebben az imádságban is megfogalmaz Jézus a vámszedő szájába adva. Istenem, légy irgalmas nékem bűnösnek, hogy megalázva magunkat, Isten magasztaljon fel bennünket. Jöjjetek, ezért imádkozzunk. Istenünk, te látod a szívünket, ismered a szándékainkat, ismered, hogy milyen indokból lépünk eléd, milyen szívvel megyünk fel a templomba, megyünk be a templomba, ismered a gondolatainkat. Nincs értelme rejtegetnünk előled, ezért valóban, amint vagyunk, úgy jövünk. Jövünk a bűneinkkel, jövünk az önmegalázásra való képtelenségünkkel, az önfelmagasztalásunkkal. Jövünk a bűneink felismerésére való képtelenséggel, mindazzal, ami elválaszt tőled bennünket. Tedd az imádságainkat valódi magasztalássá, valódi dicsőítéssé. Formálj bennünket úgy, hogy gyermekeid lehessünk ebben a dicsőítésben, ebben a magasztalásban. Segíts bennünket, megaláznunk magunkat, hogy így magasztalass fel bennünket. Taníts bennünket ebben a gondolkodásmódban, ebben az életvitelben benne élni. Taníts bennünket felmenni a templomba imádkozni. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mondjuk el együtt a felhangon a mi atyánkot is. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Legyen békesség falaidon belül, legyen boldogság palotáidban, testvéreimért és barátaimért mondom, békesség néked. Amen. Áldás békesség, nyugodalmas jó éjszakát kívánok!